Kol Yisrael, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5764 Hesván hó 30-a Roshódes van. A polgári naptár szerint 2003. november 25-e kedd, 19 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, híradásunk tartalmából. Az egészségügyi minisztérium tiltó rendeletet bocsátott ki, amely ideiglenesen leállítja az izraeli hallgazdaságokban tenyésztett édesvízi halak forgalmazását. Idefiter alkalmából az izraeli hatóságok szabadon bocsájtottak 10 Jordán állampolgárt. December 1-től új lenyomatot vesznek az amerikai vízumért folyamodó izraeli állampolgároktól. Híreink után sajtószemlét hallatnak az Új Keletből. A mai híreket szerkesztette és a mikrofonnál Vázsonyi Ágnes. Az egészségügyi minisztérium tiltó rendeletet bocsájtott ki, amely ideiglenesen leállítja az izraeli hallgazdaságokban tenyésztett édesvízi halak forgalmazását. Az ok, egészségre ártalmas karcinogén anyagot tartalmazhatnak ezek a halak. Laboratóriumi eredmények 2 napon belül várhatóak. A tiltó rendelkezés igen érzékenyen érinti az izraeli hallgazdaságokat, ezért az egészségügyi minisztérium illetékesei már ma megkezdték a vizsgálatot annak megállapítására, mely forrásból származó halak tekinthetők fogyasztásra alkalmasnak a belföldi hallgazdaságok termékei közül. A problémát egy zöld malahit nevű szer okozta, amelyet a hallgazdaságok a szaporulat érdekében az ebi halakat elpusztító kártevők ellen szórtak rendszeresen a vízbe, és sajnálatos módon felszaporodott a szer a halállomány testében is. A zöld malahit fogyasztása rákot okozhat, ezért ezt a szert az Egyesült Államokban 10, az európai országokban 5 éve már betiltották. Az egészségügyi minisztérium most sorra ellenőrzi a halastavakat, ezek közül melyek tartalmazzák a karcinogénszer magas koncentrációját. Eid el-Fitr, a ramadán böjt hónapot lezáró 3 napos muzulmán ünnep alkalmából Izrael ma szabadon bocsájtott 10 jordán állampolgárt, köztük 4 személy biztonsági őrizetes volt, a többiek illegálisan tartózkodtak Izrael területén. Az izraeli hatóságok közölték, hogy a szabadon bocsájtottak egyikének sem tapadt vér a kezéhez. Nablusban az izraeli biztonsági erők letartóztattak egy palesztint, aki öngyilkos merénylet elkövetésére készült Izrael ellen. Az illető Muhammad Arisha, 18 éves tanzim aktivista. Az izraeli miniszterelnöki hivatal vezetője Dov Weiss-Glass ma Washingtonban tárgyal Condoleezza Rice amerikai külügyminiszternővel, hogy megakadályozza a védőkerítés árának levonását az amerikai hitelgaranciából. Washington a biztonsági védőkerítés építésének leállítását kívánja elérni Izraelben. A védőkerítés eddig 120 kilométeres szakasza már elkészült, és a Shabach, az izraeli titkosszolgálat jelentése szerint igencsak megnehezíti az öngyilkos merénylőket küldő terrorszervezetek dolgát. Az egyik elfogott terrorvezér vallomásában megerősítette, hogy mióta ott a védőkerítés, nagy nehézségekbe ütközik merénylők eljuttatása Somronból a parti síkságon fekvő izraeli városokba, amelyek nemrég még kedvelt célpontjai közé tartoztak. December 1-től új lenyomatot vesznek azokról az izraeli állampolgárokról, akik vízumkéremet nyújtottak be az Egyesült Államok konzulátusán. Az új lenyomatvétel elektronikusan történik, és része a fokozott biztonsági intézkedéseknek, melyekkel az Egyesült Államok védeni próbálja magát a terrorfenyegetettség ellen. Az új lenyomatvétel alól csak a 14 év alatti gyermekek és a 79. évüket betöltött időskorúak mentesülnek. Az új lenyomatvételt fokozatosan vezetik be, Izrael lesz a 8. ország, melynek polgáraira kiterjesztik az intézkedést. Az Egyesült Államokba beutazni kívánó izraeli állampolgárok vízumkéremeit egyénileg bírálják el személyes interjú alapján, melynek során a beutazni szándékozó köteles bizonyítani, hogy nem fog az Egyesült Államokban maradni, nyomos oka van a hazatérésre. Az Egyesült Államokban jelenleg közel 400 000 izraeli állampolgár él, jórészt a nagyvárosokban. egyedül New Yorkban 130 ezer, Los Angelesben 100 ezer, San Franciscóban és Miami-ban pedig 40-45 ezer izraeli állampolgár rendezkedett be tartósan. Eddig tartottak mai híreink, és most következik a sajtószemle az Új Keletből. Dr. Rásván Mohamed cikkét közölte le az izraeli magyar nyelvű napilap. A címe: Mohamed proféta vagy bűnöző? Mohamed proféta az iszlám kialakításában és terjeszkedésében meghatározó szerepet játszott. Olyan karakterrel állunk szemben, akinek sikereihez nem fér kétség, ravassága és praktikus rugalmassága lehetőséget adott arra, hogy a primitív beduin vallás elterjedjen a föld minden táján, ugyanakkor szembetűnőek azok az ellentmondások, amelyek végigkísérték életét. Megnyilatkozásának első jelei megmutatják helyzetfelismerő és alkalmazkodó képességét, ugyanakkor nem kevés szélhámosságot tartalmaznak. Betegségét, amely az epilepszia tüneteiről árulkodik, a kinyilatkoztatás előjeleként használta. Ez a vallások és a szentek életében gyakori jelenség, de Mohamed esetében az az új, hogy sikerült meggyőznie híveit olyan jelenségek kinyilatkoztatás mi voltáról, amelyek normális körülmények között gúny és irónia tárgyát képeznék. Példaként említhetjük azokat a szavakat, az úgynevezett rejtélyes betűket, amelyeket a roham közben mormolt, és amelyeknek sem ő, sem a mai muzulmán teológusok nem képesek jelentést adni, azzal mentegetőzve, hogy ez valamiféle csoda, titkos hangok. A Korán sok szúrája ezekkel a semmitmondó hangokkal kezdődik, amelyeket állításuk szerint Allahon kívül senki sem tud megfejteni. Ezzel a magyarázattal elrejtik a Korán fogyatékosságát, és megfosztják a muzulmán hívőt a szentírása megértésének lehetőségétől. Mohamed képes volt arra, hogy bukását és tévedéseit saját javára fordítsa. A muzulmán teológusok ritkán említik azt a furcsa esetet, amit sátáni verseknek neveztek. A történet a muzulmán forrásokból ismert. Mohamed egyik rohamában verset mormolt, amit természetesen kinyilatkoztatásnak vettek hívei. A habzó szájú epilepsziás recitálni kezdte a következő szavakat. Mit gondoltok Allátról és Al-Uzzáról és a másikról, Manáról, a harmadikról? Közben járásukban kell reménykedni, az ő kívánságaik nincsenek elutasítva. Később Mohamed rájött, hogy ez a vers ellentmond annak az állításának, hogy Allah egyetlen Isten, akihez imádkozni kell, és akinek áldozatot kell bemutatni, hiszen ebben a versben a három istennő, Al-Lat, Al-Uzza, Manna közbenjárása elengedhetetlen feltétele a hitnek. Ibn Ishaq, az egyik híres muzulmán teológus állítása szerint az 53. szúra eredetileg tartalmazta a három istennőről szóló sorokat. Később Mohamed azt hangsúlyozta, hogy ezeket a szavakat a sátán sugalta neki, és félrevezette őt. Ez az eset tanúsítja, hogy a Korán az egyetlen szent könyv, amely ismeri a kinyilatkoztatás egyes szakaszainak eltörlését, vagyis a Koránban Allah ellent mondhat magának is. Az előző probléma megoldására a muzulmán teológusok egyhangúan dűlőre jutottak. A sátán megtéveszthette Mohamedet. Később közülük sokan azt állították, hogy a sátáni verseket az iszlám ellenségei találták ki. Csak hogy a Koránban olyan vers is olvasható, amely kijelenti, hogy a profétákat is megtéveszteti a sátán. Nem küldtünk te előtted küldöttet vagy profétát anélkül, hogyha kívánt volna valamit, ne vetett volna a sátán valamit a vágyába. Ám Allah eltörli azt, amit a sátán vet oda. Aztán Allah rögzíti az ő jeleit, Allah mindenek tudója és bölcs. Olvasható a 22. szúra 52. versében. A muzulmán teológusok, főleg a síta irányzatúak azt hangoztatják, hogy a szunnita kalifák, akik uralkodása alatt foglalták írásba a Koránt, kivették vagy megváltoztatták azokat a verseket, amelyek Aliról és a proféta családjáról szólnak, hogy megfosszák Alit és családját a Mohamed proféta halála utáni uralkodás jogától. Az elméleti tévedések, tévegések és ellentmondások hűségesen tükrözik Mohamed karakterét. Mohamed nem volt képes megszabadulni a kiskereskedő mentalitásától, amikor meghirdette új vallását. Megfigyelhető, hogy a Koránban a jutalmak és a büntetések szorzódnak és duplázódnak. Az iszlám teológia szerint Mohamed mennybe menetelekkor találkozik Allahhal, és a szószoros értelmében alkudozik vele. Érdekes módon a muzulmán teológusok nem vették észre, vagy nem akarják észrevenni ezt a tényt. A vallási hagyomány szerint Allah az ima szabályainak meghatározásakor parancsot adott Mohamednek arra, hogy a muzulmán hívők kötelesek naponta 80-szor imádkozni. Ezt Mohamed sokalta, és könyörgésére Isten leszállította 50-re. Ezt is sokalta, és folytatódott az alkú, amíg Isten kegyelméből napi 5-re nem csökkent az imák száma. Hasonló módon a számok bűvületébe esik, amikor azt állítja, hogy a harcban egy muzulmán hívő Allah kegyelméből képes legyőzni 1000 hitetlent, és halála esetén a mennyben tündérek százai fogják szolgálni őt. A muzulmán egy krajcár alamizsna adása esetén 10-et kap a túlvilágon. Összefoglalva, Mohamed nem tud kivetközni bőréből, megmaradt kereskedőnek a vallásában is. Megfigyelhető, hogy az alkudozás, mint vallási motivum létezett a zsidóságnál is. A héber vallás óriási hatást gyakorolt Mohamedre, hiszen állandó érintkezésben volt a Medinában élő zsidó közösséggel és hagyományaikkal. Mohamednek a zsidóktól való félelme végkifejletben oda vezetett, hogy kegyetlenül lemészárolta őket. A Mohamed üzeneteiben lévő elméleti ellentétek valamiképpen meggyósolták, merre halad ez a vallás, és vele a vallás alapító is. Mivel Mohamed 614 körüli színre lépése nem aratott sikert a mekkaiak között, és éveken keresztül nem sikerült számottevő hívősereget gyűjtenie maga köré, ezért 622 körül menekülni kényszerült egy másik Mekkától több mint 300 kilométerre levő városba, Medinába. Egy év ott tartózkodás után minőségi változás történt Mohamed módszereiben. Bosszúból és az anyagi haszonszerzés reményében 623-ban Mohamed és néhány híve az útmenti hegyekben bujkálva elkezdték támadni és kifosztani a Mekkából Jemenbe vezető úton haladó karavánokat. A támadások és a karavánok kifosztása annyira sikeres volt, hogy Mohamed 624 márciusában kiszélesítette ezt a fajta vagyonszerzési folyamatot. Most a támadások nem csupán a Mekkából Jemenbe haladó karavánokra sújtottak, hanem azokra is, amelyek Mekkából Gázába a partmenti úton haladtak. Ezekben a támadásokban sok mekkai kereskedő esett áldozatul. A muzulmán teológusok csatáknak nevezik ezeket a bűnöző jellegű fosztogatásokat, sőt, Mohamed azzal igyekezett igazolni ezeket a támadásokat, hogy Allah kinyilatkoztatásában parancsolta meg, és támogatta az ilyenfajta rablásszerű rajtaütéseket. Az iszlám teológia ezeket a támadásokat az új vallás első győzelmeinek tekinti, vagyis Mohamed nyíltan elfogadta, hogy átér a próféta szerepéből az úton álló szerepére. Tanulságos, hogy az iszlám és a próféta ezeket a rabló fosztogatásokat hódításnak neveszi. Az idő távlatában ezek a támadások az iszlám terjeszkedési módszereinek első jelei. A hódítás, a kényszer és az erőszak lesz a főeszköze a nagy iszlám birodalom kialakításának. Mohamed tisztában volt azzal, hogy a legnagyobb veszélyt saját maga és az új eszme számára az Arab-félszigeten élő nesztoriánus keresztények és a zsidó közösségek jelentik. Annak ellenére, hogy sok rituális és tanítási részt vett át tőlük, vagy éppen ezért tudatalat érezte a két vallás nagyságát. Kereskedelmi útjai során módjában állt megismerni, ha felszínes módon is, a zsidó és a keresztény vallás néhány oldalát. Az iszlám tiltási motivumai például a zsidó vallásból vannak lemásolva. Lásd a disznóhús és a vér fogyasztása. Az iszlám ima, szalát, rituáléja a nesztoriánus keresztényektől származik. Mohamedről szóló cikket későbbi adásunkban folytatjuk, és végül az időjárásról. Marad a hűvös, esős idő. A hőmérsékleti értékek holnap a fővárosban Jeruzsálemben 10 és 18, Tel Avivban is hajfán 14 és 23, Beer-Sheván